Jó napot, látok.
Szeretettel köszöntök mindenkit, jó estét kívánok, rendkívüli bejelentkezés. Az Óbudai Zsinagógában vagyunk. Kedd este van, visszatértünk. Kedd este van, hölgykoszorúban, hölgytársaságban beszélgetünk zsidóságról, judaizmusról, zsidó vallásról, zsidó történelemről, de még egy kicsit katerkázunk kellette, amire ebbe beengedést tekintek. Szóval, hogy azt kérdeztétek, hogy mi volt, vagy mit?
Ugye egy olyan élmény volt végignézve,
hogy az amerikai utat? Ó, köszönöm, köszönöm. Hát, köszönöm. Én nem vagyok egy profi, hogy mondjam, dokumentarista, de azt hiszem, hogy, tök jól sikerült végül is az, hogy, sikerült. Az volt számomra különösen jó, hát miközben az a 4 éve most már nem voltam Amerikában, a Covid miatt, meg minden, és azért én évente szeretek visszajárni.
Látszott a lelkesedés az arcodon.
Nagyon lelkes voltam. És abban a jesivában, amiben gimnázium után jártam, tehát a főiskolai évek alatt, ott már voltam korábban is, ott betekintettem, de most tök jó érzés volt megmutatni. És ahol viszont középiskolában jártam jesivában, a Sáré Tóra nevű jesivában, Monsiba, ott meg nem voltam, nem tudom, 25 éve. Nagyon-nagyon régen. És nagyon jó pofa volt viszont látni. Még mindig dolgozom fel az élmény. Miközben a teremtő a tenyerén hordoz, mert ott, amikor Monsziba mentünk, akkor az egyik temetőből találkoztam egy híres haszid énekessel, a Meilech Kohnnal, akit nem sokan ismertek, én jól ismerem a zenéjét, meg hallgatom is a zenét, és ott összefutottam a temetőbevel, ott van a filmen. Vagy a Nikolsburgi Rebével, ezzel a nagyon helyes bácsival, amikor szintén ezen a kirándulás során visszafelé, aki egy nagyon híres ember, így a zsidó, az ortodox zsidó világban, ő egy jól ismert figura, és nem azért, mert olyan, mint általában a haszid mesterek, a haszid rebék, hanem pont azért, mert nem olyan, mert egy nagyon közvetlen, nagyon barátságos, egy nagyon magába ragadó egyéniség, nagyon helyes ember. Miközben én azt gondolom, hogy biztosan szent ember is emiatt. Pont azért, mert nem úgy néz ki, mint egy szent ember, hanem mit tudom én, mindig, amikor valami esemény van, akkor gondoskodik róla, hogy a rendőrök, akik vigyázzák az eseményt, ők kapjanak mindig, legyen ételük, italuk. Tehát, hogy egy ilyen nagyon mindenkinek csak ad, egy ilyen nagyon-nagyon jó lelkű, nagyon jó. És akkor örültem, hogy vele is találkozhattam, és kaptam tőle áldást természetesen, meg a kisfiam is, feleségem is. De egyáltalán az, hogy találkoztunk, örültem, hogy meg tudtam mutatni a Lubavitch Rebbe nyughelyét, örültem, hogy meg tudtam mutatni a 770-t a zsinagógától a Lubavitch Rebbe. Ráadásul éppen akkor, amikor ott tele volt egyik reggel, egy teljesen álmos reggel, de tele volt imádkozóval, tehát éppen egy sáhrit ima alatt, szóval... Hát fölül van a női karzat. A női karzatot nem tudtam megmutatni. Igen. És akkor oda menni, hogy egész közel. Mert ezeket látja az ember a videókon, hogyha lát Rebbe videókat, akkor látja az ember ezt a zsinagógát, meg ahol a Rebbe állt, meg stb. De azért az élőben mégis más, meg sokszor a videókon esetleg úgy tűnik, mintha ez egy hatalmas hely lenne. Nem, mert nem egy olyan nagyon hatalmas hely. Tehát, hogy maga a 770 zsinagógája, alig hiszem, hogy sokkal nagyobb, mint ez a zsinagóga, mármint alapterületre. És mégis olyan nagynak tűnik meg minden, szóval nagyon örültem, hogy ezt mit meg tudtam mutatni. Hát Isten segít, azért most nyáron fogok utazni még egy pár helyre, úgyhogy azért még remélem, hogy fogok tudni szolgálni érdekességgel. De ne menjünk a dolgok elébe. Oké. Tegnap lett vége Sábuot ünnepének. Sábuot ünnepe, amiről ugye nem találkoztunk Sábuot előtt. És arra gondoltam, hogy kicsit ilyen, hogy mondjam, post-buy esemény utáni késői reakcióval, de azért egy kicsit beszéljünk erről az eseményről, és nem is feltétlenül, most kifejezetten nem az ünnepi szokásokról egyébként, hanem az, hogy mi történt ezen a napon, és hogy miért olyan borzasztóan fontos a tóraadás pillanata, mert hogy ez a tóraadás ünnepe, miért olyan fontos, és miket szimbolizál, és egyáltalán miért tölt be ilyen, és beszéljük a 10 parancsolatról is esetleg, hogy mi a jelentősége a 10 parancsolatnak, mondjuk szemben a maradék 603 parancsolattal, amit szerintem azért érdekes tudni, hogy mi nem csak a 10, nekünk a 10 parancsolat az egyike a 613 parancsolatnak, de mégis azért kap kiemelt helyet, Sábuotkor fel is olvassuk, felállunk a zsinagógákban, amikor a 10 parancsolatot olvassuk, tehát van egyfajta különös tisztelet, ami övezi a 10 parancsolatot magát, erről is talán érdemes egy szót beszélni, hogy miért különlegesebb, mint a maradék többi parancsolat, ha különlegesebb egyáltalán. Most azt kell tudni, hogy segítségül ugye ezt a gyakran használt könyvet hívom, a Sefer HaTodá, ami ugye a zsidó év hónapjait veszi számba, és az ott található jeles napokkal foglalkozik. Amit egyszer majd talán le fogok fordítani, de hát hú, addig még nagyon sok mindent kell fordítanom, hogy ez meglegyen. De maradjunk annyiban, hogy Sziván hónapban vagyunk. Sziván hónapban vagyunk, és Sziván hónap, ugye a zsidó naptár, hát vagy harmadik, vagy kilencedik hónapja nézőpont kérdése. Ugye erről beszéltünk már sokszor, hogy kétfajta számítás van. A tóraféle számítás, ami Nisántól számolja a hónapokat, és a világ teremtésétől való számítás, ami meg Tisrétől számolja a hónapokat. Ez a Nisánt követő harmadik hónapban vagyunk. Tehát 50 nappal ugye Pészák második napja, napjakor kezdődik az úgynevezett Omer számlálás, erről már többet beszéltünk, ami 49 napot számolunk, és az 50. nap a Sávolt ünnepe. Az 50. napot már nem számoljuk, csak a 49-et, tehát összeköti tulajdonképpen Pészák és Sávolt, ez egy ilyen hosszú folyamatot alkot, és ennek a folyamatnak a lezárása, mely elkezdődött Pészákkor, ér véget Sávoltkor. Tehát, ha úgy tetszik, ugye három zarándok ünnepünk van, Pészák, Sávolt és Szukot, a sátoros ünnep ősszel. Mind a három az egyiptomi kivonulás körül forog. Ugye a Pészákkor vonultunk ki Egyiptomból, Sávolt 50 nappal a kivonulás után, akkor álltunk a Szinájhegynél és kaptuk meg a Tórát, akkor jelent meg Isten a teljes zsidó népnek, mert mindjárt beszélünk. Szukot pedig, sátoros ünnep pedig abban a tekintetben kapcsolódik az egyiptomi kivonuláshoz, hogy a Tóra azt mondja, hogy sátrakban lakjatok 7 napon át, mert sátlakban lakadtam Izrael fiait, amikor kihoztam őket Egyiptomból, és a sivatagban kószáltak, vagy vándoroltak. Tehát mindegyik az egyiptomi kivonuláshoz kapcsolódik, de mégis Pészák és Szia Péter, mégis Pészák és Sávolt között van egy ilyen még szorosabb kapocs, annyiban, hogy ez a folyamat lezáródik. A zsidó nép kivonul Egyiptomból Pészák első napján, egy csütörtök este, kivonul a zsidó nép Egyiptomból éjszaka, a 7. napon elérkeznek a Nádas tengerhez, vagy Sás tengerhez, vagy Vörös tengerhez, és szétnyílik a tenger, ez történik Pészák 7. napján. Majd, ezt erről olvasunk a Tórában, hogy mi történik Mózes második könyvében, majd egyszer csak eljutnak a Szinájhegy lábához Sziván hónap elején. Tehát 2,5 hónappal később eljut a zsidó nép a Szinájhegy lábához. És ott vannak 3 napot, és Isten azt mondja Mózesnek, hogy szóljál a zsidóknak, hogy tisztálkodjanak meg, mossák meg a ruháikat, tehát mind fizikálisan, mind spirituálisan váljanak tisztává, vagy tisztálkodjanak meg, ne éljenek házas életet, aminek ugye azért van jelentősége, hogy egyrésztről ne tisztátalanítsák el magukat, másrésztről szakadjanak el az evilági dolgoktól, élvezetektől 3 napra, ezt úgy hívják ezt az 3 napos időszakot, hogy Shloshet Yemei Hagbala, az elkerítés, vagy a különválasztás 3 napja, ugye amikor is a Szinájhegy körül egy kerítést húztak, vagy húztak egy vonalat, ugye amikor azt mondta Mózes zsidóknak, hogy Isten azt parancsolta, ne menjen föl senki a hegyre, se állat, se barom, se ember ne lépjen föl a hegyre, csak Mózes mehetett föl. Volt egy határ, amelyet nem szabadott átlépni a hegynél. És harmadnapra, egész pontosan a Midrás szerint 4. napra, azért mondom, hogy a Midrás kiegészíti a tórai történetet annyiban, hogy 3 napot mondott Isten erre a tisztasági időre, de Mózes ehhez még önkényesen, vagy önhatalmulag, inkább ez a jobb szó, önhatalmulag hozzátett még egy napot, mert úgy érezte, hogy még egy napra szükség van ahhoz, hogy a nép kellően tiszta legyen, önhatalman hozzátett még egy napot, és akkor megtörténik a kinyilatkoztatás. Méghozzá Lifnot Boker, kora reggel, tehát Alota Sáhárkor, amikor pirkadat van. Tehát a pirkadat az a nap legkorábbi időpontja, amikor a nap sugarai már átbuknak a horizonton, már átlátszanak a horizonton, de a nap égitest globusza vagy gömbje még nem került át a horizonton, tehát még sötét este van, de már a horizonton, a mezőn már látszanak a nap sugarai. Ugye ez most körülbelül egyébként pont szombat este volt ez, 2 óra 35 perckor volt, azt hiszem, tehát elég korán hajnalban. Tehát ezután még azért sokáig van, mire tényleg világos lesz. És Isten megjelent a Szinájhegyen a teljes zsidó népnek. Ez ott állt körülbelül 2,5 millió ember. Ugye ezt onnan tudjuk, hogy a Tóra azt írja, hogy 600 ezer 20 és 60 év közötti férfi vonult ki Egyiptomból. Tehát, hogyha ezt hozzáveszünk a 20 és 60 év közötti hölgyeket, plusz hozzáveszünk a 60 éveknél idősebbeket, meg a 20 évnél fiatalabbakat, akkor egy gyors fejszámolással kijön egy körülbelül 2,5, mondjuk becslésben körülbelül 2. Nincs óvunk azt írni, hogy kevesebb nő lett volna, mint férfi, az már 1,2 millió, akkor hozzáveszed még az idősebbeket, meg gondolom mindenkinek volt szakajtónyi gyereke, úgyhogy akkor kijöhet a 2,5, akár 3 milliós tömeg is. Sok ember. Ez a 3 millió, 2,5 millió ember, az nagyon sok. Ugye? Tehát az nagyon-nagyon sok. Nem tudom, ki volt már, vagy voltatok-e már, nem tudom, 50 ezer fős tömegben, vagy egy, nem tudom, egy sportmérkőzésen, vagy koncerten, vagy valahogy, ahol tényleg össze van zárva, nem tudom, 50-100 ezer ember, az nagyon-nagyon sok, és kicsit ijesztő is. Jaj, pláne akkor abban az időben. Igen. Nézd, ha 2 millió ember most megindulna, az most is egy olyasmi lenne, amiről azt a CNN azért beszámolna. Hogyha most 2 milliós tömeg megindulna. Ugye ez az egyik érv, amit a történészek hoznak az ellen, hogy hát biztos az egyiptomi kivonulás nem történt meg, mert hogy nincsenek, eddig nem találtak historikus bizonyítékot arra, történelmi lejegyzést mondjuk az ókori Egyiptomból, hogy megtörtént volna, márpedig, hogyha egy 2 milliós tömeg megindul, annak bizony hírértéke van, még az ókori Egyiptomban is, tehát valami feljegyzés biztosan készült róla. Hát nekünk erre sok válaszunk van, de mondjuk a legegyszerűbb válasz az, hogy csak azért, mert még nem találtunk rá bizonyítékot, az nem azt jelenti, hogy a dolog nem történt meg, hát sok minden nem találtunk még bizonyítékot, tehát rengeteg dolog kerül a felszínre, és ismerjük meg a történelmet bizonyítékok által, történetesen ezt egy leírás által ismerjük, a bibliai lejegyzése alapján. Ez nem azt jelenti, hogy nem fognak egyszer találni valamelyik kairói Genizában, vagy nem tudom hol egy levelet, vagy egy történészi feljegyzést. Annak dacára, hogy a történet írás azért abban az időben még nem volt olyan, mint manapság. No, de visszatérve a történetünkre, tehát a Szinájhegynél áll ez a hatalmas tömeg, és Mózes fölmegy a hegyre, és Isten kinyilatkoztatja magát, vagy megnyilatkozik. Hiszem talán ez így a leghelyesebb. Ez egy reveláció, egy megnyilatkozás Isten részéről. Először és utoljára a világtörténelemben történik ilyen, soha nem történt előtte ilyen, és soha nem is fog legközelebb ilyen történni, majd csak a Mesiás eljövetelével lesz olyan, hogy mindannyiunk számára ilyen nyilvánvaló lesz az örökkévaló jelenléte. Ugyanis mi történt? Az történt, hogy 2,5 millió ember egyszerre ugyanazt a transzcendens érzést érezhette át. Ugye lépjük vissza egy lépést, és csak gondoljunk bele a dolognak a nagyságába. Ugye korábban azt olvassuk a Bibliában, hogy voltak egyes emberek, akiknek megjelent Isten, akik profetikus látomást láttak, így vagy úgy. Azon mondom, hogy így vagy úgy, ha emlékeztek, korábban beszéltünk arról, hogy a profécia az hogyan működik, mint egy rádiódetektor, olyanok a proféták, akik bemérik ezeket a isteni kommunikációs hullámokat, és konvertálják értelmes jellé, csak úgy, mint a rádió, befogja a tranzisztor a rádió hullámokat, és konvertálja értelmes jellé. Ugyanezt teszik a proféták is. Van, aki álmában, van, aki éberen. Mózes, ugye a proféták profétája, úgy beszélt Istennel, mint egyik ember beszél a másikkal. Tehát, ha úgy tetszik, más szóval kifejezve, ezt a Tóra írja. Más szóval kifejezve Mózes számára Isten tényleges valóság volt. Míg más proféták, ha úgy tetszik, egy másik dimenzióba, egy másik valóságba, egy párhuzamos realitásba léptek át, amikor proféciáltak, az alatt Mózes maradt ugyanebben a valóságban, ebben a realitásban. Az Mózes érzékszervei valamilyen módon, ezt nem tudom, hogy hogyan, de valamilyen módon Mózes meg tudta tapasztalni Istent úgy, ahogy megtapasztalja egyik ember a másikat, amikor beszélget vele. Természetesen nem látja, vagy nem hallja, vagy nem pont úgy látja, nem pont úgy hallja. És akkor itt nyitok egy nagyon fontos zárójelet, mert erről már talán korábban egyszer beszéltünk nagyon régen, de fontos megemlíteni. Amikor csak azért, hogy megértsük, hogy mi is történt a Szinájhegynél, amikor olyasmiről beszélünk, hogy Isten lát, vagy Isten beszél, vagy Isten mond, vagy Isten hall. Ugye, ha emlékeztek, Nagyon fontos azt megérteni, hogy nem arról van szó, hogy Isten, amikor azt mondjuk, hogy Isten lát, akkor Istennek van egy szeme, mint az embernek. Mert nem az van írva ugyanis, hogy Isten, hogy Isten van az ember képére teremtve, hanem az van írva, hogy az ember van Isten képére teremtve. Ez azt jelenti, hogy mi emberek, mi húsvér emberek, mi olcsó utánzatai vagyunk Istennek, mint egy gyenge másolat, mint egy nagyon, hogy nem akarok senkit sem megsérteni, mint egy nagyon egyszerű kínai bóvli. Ugye? Tehát amikor azt írja a Tóra, hogy Isten kinyújtott karral vezette ki a népet Egyiptomból, az nem azt jelenti, hogy Istennek van természetesen egy karja. Nem azt jelenti, de nem is azt jelenti, hogy Isten karja az olyan, mint az ember karja, mert az igazi kar az Isten karja. A mi karunk, ezek mind metaforák, ugye? Isten, hogy megértsük azt, hogy ugye, ezek mind hasonlatok, mind szóképek, ezek metaforák, hogy azt mondjuk, hogy Isten, nem tudom én, haragos, ugye? Miért használ a Tóra ilyen nyelvet? Azt mondja a Talmud, hogy azért használ ilyen nyelvet, hogy az emberek könnyen megértsék, hogy miről van szó. De persze Isten haragja az nem olyan, mint az ember haragja. De ez nem azt jelenti, hogy Istennek nincs haragja, és nem azt jelenti, hogy Isten ments, Isten egy szakállas emberforma, aki föntül a mennyekben, ugye, ahogy ezt, nem tudom, Michelangelo gyönyörűen lefestette. Erről nincsen, ez szó sincs erről. Hát ez teljes blaszfémia, és Isten ments, hogy erről legyen szó. Akkor tehát hogy van Istennek kinyújtott karja? Akkor nincs Istennek kinyújtott karja? De van Istennek kinyújtott karja. Olyan az ő kinyújtott karja, mint az én kinyújtott karom? Nem olyan. Mert az én kinyújtott karom az csak egy húsvér vacak kar. Hát ez semmi, ez némi csont, meg izom, meg bőr, meg mit tudom én, meg szövet. Ez egy olcsó másolata az Isten karjának, ami az igazi kar, ami olyan kar, hogy és nem is fizikai, és nem is látható, és nem is megfogható, és nem is tapintható. Értitek? Tehát nem arról van szó, hogy nem, amikor azt mondja a Talmud, hogy Isten, hogy metaforákban írjuk le Istent azért, hogy megértsük, nem arról van szó, hogy Isten úgy beszél, mint az ember. Nem, amikor Isten beszél, akkor világokat teremt vele. Isten azt mondja, hogy legyen világosság, és van világosság. Én azt mondom, hogy legyen világosság, nem történik semmi. Akkor tehát kinek a beszéde imitálja a másikét? Az én beszédem imitálja Isten beszédét. Mert az ő beszéde az az igazi beszéd, az a tökéletes beszéd, az a mindenható beszéd. Az én beszédem az meg egy fizikai világ által korlátozott valami. Hasonlóképpen, mint mondjuk egy játékbabának a karja, ugye? Amikor azt mondjuk, hogy letört a baba keze, a Barbie babának letört a keze. Fájt neki? Nem fájt. Miért nem fájt neki? Mert az nem egy kéz, az egy műanyag, az egy darab műanyag. Miért hívjuk kéznek? Azért már hasonlít az ember kezére. Mennyiben hasonlít? Egy kicsit. Nagyon hasonlít? Nem hasonlít nagyon. Mert fröccsöntött műanyag, az enyém meg csont, meg hús, meg vér, ugye? Akkor tehát ugyanúgy, a mi kezünk, a mi karunk Isten karjához képest olyan, mint egy játékbaba karja. Gyenge utánzat, mert a miénk az csak vacak, csont és bőr. Isten karja, azzal népet lehet kivezetni Egyiptomból, az nem akármi. Isten haragja, az... A Isten haragja, az valami. A mi haragunk, a mi dühünk, hát az egy gyenge utánzata annak, amilyen Isten dühe, vagy Isten haragja. Nem tudom, hogy ez egy nagyon fontos momentum, ezt megért. Nagyon fontos momentum, mert egyrésztről, mert nem az van, hogy Istent kell felruházni emberi tulajdonságokkal, vagy emberi jegyekkel, sokkal inkább az van, hogy az embert ruházzuk föl isteni jegyekkel. A beszéd az egy isteni jellemvonás, az egy isteni jegy, az egy isteni attribútum. Az ember beszédét, embert azt mondjuk, hogy hát nem tudunk rá jobb szót, hogy azt mondjuk, hogy beszél. De hát persze ez a beszéd ahhoz képest, az igazi beszédhez képest, ez a beszéd semmi. Akartál valamit mondani? Igen, az ember nagyon materiálisban gondolkodik, anyagi, igen. Igen.
Ez azért is nagyon nehéz befogadni szerintem, mert hogy a materiálba vagyunk beállva.
Hogyne, persze, hát az ember... Ezért...
A materializálni az egy nagyon nehéz dolog.
Hogyne, hát ezért van az, hogy az ember nem tudja Istent felfogni. Hát képtelenek vagyunk felfogni Isten, mert Isten nem köti a tér és az idő korláta, mint bennünket köt. A tér, idő és tömeg. Ez a három dolog nem köti Istent. Ezért tehet Isten egyszerre minden, és egyszerre semmi. Ezért lehet Isten végtelen és egy. Ugye? Ezért lehet Isten egyúttal mindenhol, és nem lehet sehol sem. Mert minket korlátoz a fizikai, a tér és az idő és a tömeg. Be vagyunk szorítva a tér, idő, tömeg kontinuumba. Hogy ilyen Star Trek-esen fogalmazzak. Benne vagyunk szorítva az tér, idő és tömeg kontinuumába, ami miatt nem képtelenek vagyunk ebből kifelé gondolkodni. Ezt is már sokszor beszéltük, hogy amikor mi azt mondjuk, hogy végtelen, akkor ugye a lusta emberi agy az mindössze csak annyit gondol, hogy hát sok. A végtelen az nem sok. Az végtelen. A végtelen az nem sok és nem kevés. Az végtelen. Ott nincs olyan, hogy sok. Ha? Mindig azt a példát szoktam erre használni, nem vagyok matematikus, de azt hiszem, hogy megállja helyét a példa. Ha van nekem 100 dollárom, neked meg van 1000 dollárod, melyikünk vagyona áll közelebb a végtelen mennyiségű dollárhoz? A válasz az, hogy mind a kettő egyforma közel áll hozzá. Ha neked 1 milliód van, akkor is ugyanolyan közel állsz a végtelenhez, mint nekem, akinek van mondjuk 1 dollárja, mert az végtelen. A végtelen az nem sok. De nem tudjuk fölfogni, mert limitálva vagyunk, mert az ember ilyen. Na, így tehát, amikor azt mondjuk, hogy Isten karja, és Isten beszél, és Isten mindent lát, akkor nem arról van szó, hogy az Istennek van olyan szeme, mint az embernek. Nem, dehogy is. Az ember is lát, és Isten is lát. De hát az emberi látás az egy korlátozott, egy gyenge minőségű, még ha tüvélesen lát is az ember, az is Isten látásához képest, ugye mi nem látunk be az emberek szívébe, Isten meg belát az emberek szívébe. Akkor tehát melyikünk látása, hogy mondjam, fejlettebb, vagy magasabb rendű? Természetesen Istené. Oké. Okay. Nos, ez fontos tudni ahhoz, hogy megértsük, hogy mi történt a Szinájhegyen. A Szinájhegyen úgyis az történt, azt írja a Tóra, azt írja a Biblia, és nincs okunk rá, hogy ne higgyünk neki, hogy mindenki, hogy a Szinájhegyen, ugye azt olvassuk, hogy megjelentek ezek a hang- és fényeffektusok, ma így mondanánk, hogy audiovizuális effektekkel tarkított performance volt. Mert nem akarok illetlen lenni, de audiovizuális effektekkel tarkított performance volt a Szinájhegynél. Csak hát a Tóra ennél egy érdekesebbet ír, mert nem csak azt írja, hogy a hegy füstben állt, és hogy tűzben égett, és hogy felhő honolt rajta, és hogy villámok voltak, és mennydörgés, hanem azt is írja, hogy a nép pedig látta Isten hangját, és hallotta a villámlásokat. Hogy így fogalmaz. Ra et habrakim, a nép látta a mennydörgést. Látta a mennydörgést, és hallotta a villámlást. Ez furi, mert a villámlást azt látni szoktuk, a mennydörgést meg hallani. Akkor miről van tehát szó? Arról van szó, hogy ezek az érzékek, az emberi érzékek, látás, hallás, tapintás, ízlelés, mi van még, szaglás, ezek teljesen összekeveredtek. Ez a transzcendens élmény, az isteni kinyilatkoztatás megtapasztalása, ez egy transzcendens élmény, Ez egy nem fizikai élmény, ez egy testen kívüli élmény, ha úgy tetszik, egy spirituális élmény, amelyben ezek az érzékek, ezek összemosódnak. Nem lehet megkülönböztetni, hogy mi az, amit hall az ember, és mit lát, mit lát és mit hall, mi az, amit tapint és érez, valahogy az egész egy nagy sóletté fő össze, valahogy az egész egy nagy, így írja le a Tóra ezt az egyébként teljesen magával ragadó és letaglózó transzcendens élményt. Honnan tudjuk, hogy letaglózó a transzcendens élmény? Onnan tudjuk, hogy a 10 parancsolat után a Tóra rögtön úgy fogalmaz, hogy a nép úgy szólt Mózeshez, hogy ne beszéljen Isten többet hozzánk, mert mind meghalunk, hanem inkább beszéljen Mózesen keresztül Isten. Isten inkább mondja el, amit akar Mózesnek, és majd Mózes mondja nekünk. Köszönjük. Nem úgy kellemetlen, azt gondolták, hogy ez felemészti őket, hogy valahogy úgy kell elképzelni, hogy egy olyan transzcendens élmény, vagy egy olyan testen kívüli élmény volt, amelyben, hogyha a lélek nem tér vissza a testbe, akkor meghal, akkor vége. A test összeomlik. Hát nem tudsz... Mihez tudnám hasonlítani? Talán ahhoz, amit a korábbi korok költői sokszor például leírnak, ugye, hogy valakit felemészt a szerelem. ugye szokták ezt így írni költők, hogy, hogy a szerelem tüze felemészti. Én voltam már szerelmes, nem mondom mindig, hogy egy nagyon jó érzés, meg van, amikor nagyon fájdalmas, belehalni szerelembe. Azt tudom, és nem mondok, hogy butaságot mondani, melyik magyar költő halt bele szerelembe. Nem tud enni, nem tud inni, nem tud aludni, nem tud semmit. Testen kívüli élménye van, nem tud magával mit kezdeni. Régen az emberek belehaltak a szerelembe. Ma már edzettebbek vagyunk, kicsit edzettebbek vagyunk, és már leperegnek rólunk sajnos. Sajnos mondom az ilyen dolgok, de ez csak azért van, mert a mi pszichénk már annyi mindenhez van hozzászokva, hogy ha mondok egy példát, hát hogyha nem tartozik szorosan ide, de talán szemléletes. Két proféta is van, aki felment a isteni, akinek látomása volt az isteni, nem tudom, mennyországban, úgy tetszik. Ugye Ezékiel proféta a híres látomásával, ugye Ezékiel proféta a híres látomásával az isteni szekkérrel, a Merkavával, most olvastuk pont most olvastuk Sávótkor a Haftarát, ezt a profétai szakaszt fölhangosan, Sávót első napján. Ugye, tehát volt ő is, és van Ézsaiás proféta, aki szintén leírja, de sokkal rövidebben, és nem olyan részletesen, és sokkal rövidebben a Talmud, hogy ő is látta a mennyet, és ott ír valamit, de az nem pont ugyanaz, mint amit Ezékiel ír. És kérdezi a Talmud, hogy mi a különbség a két proféta között. Miért? Az egyik miért írja le részletesebben, és nagyon, nagyon részletesen, és részletgazdagon azt, amit ír, a másik meg olyan szűkszavúan. És akkor azt mondja a Talmud, hogy az egyik olyan, mint egy Ben Krach, mint egy falusi ember, aki jár a nagyvárosban, a másik meg olyan, mint egy városi ember, aki jár egy nagyvárosban. Az egyik proféta, ő mindennapos volt a mennyországban, ő sokszor volt, járt már ott, számára, ugye, mint amikor elmész mondjuk Tokióból New Yorkba. Elmész Tokióból Manhattanbe, csak azért mondom Manhattan, mert ott voltam múlt héten, ha elmész Tokióból Manhattanbe, nem kapod fel a fejedet a felhőkarcolókra. Tokióban legalább annyi felhőkarcoló van. Milyen volt Manhattan? Kérdezi az egyszeri tokiói turistát. Nagyon szép, ott is magas házak vannak, pont mint otthon. Ismerem, ismerős ez a látkép. Már ismerek ilyesmit, ugye? Ugye? Ismerek már ilyesmit. Most vigyél el egy falusi embert Manhattanbe, és ő meg, amikor hazajön, akkor ezt láttam, azt láttam, így, és nagyon részletgazdagon leírja, mert számára olyan tudatformáló élmény volt, amikor valami ilyesmit lát. Ugye? Nem tudom, hogy keveredtem ide, de maradjunk annyiban, hogy ez egy transzcendens, nagyon mély spirituális élmény volt, amikor az érzékek megszűntek, ha úgy tetszik, kiégett a biztosíték, tudod, minden egyszer csak kiégett, a látás, a hallás, a szaglás, a tapintás, az ízlelés, és azt gondolta a zsidó nép, hogy itt vége, kész, tehát a világ nem bírja, az emberiség, az egyszerű átlag ember nem bírja elviselni ezt, nem bírja elviselni az isteni kinyilatkoztatást. Hát Isten egy rendes műsort nyomott, hogy?
Senki nem bírta
elviselni. Mózesen kívül. Mózes.
Hát
lehet, hogy volt, akinek egy kicsit kevésbé volt megrázó, de az ember, átlag embernek ez meglehetősen megrázó volt. És Mózes, aki úgy beszél Istenem, mint egy ember a másikkal, Mózes számára ez nem volt megrázó, mert Mózes hozzá volt szokva, mint egy városi ember a városban, és ő ezt, magára vette ezt a feladatot. De a zsidó nép mondta, hogy nem akarja, ne lássuk többet, ne halljuk többet. A Talmud hozzáteszi, hogy ezért az első 10 parancsolatból csak az első 2 hallották a zsidók Isten szájából. A maradék 8 már Mózest mondta. Az első 2 parancsolat, én vagyok az örökkévaló Isten, aki kivezettek Egyiptom országából, stb. A második parancsolat pedig ne legyenek más isteneid a színem előtt, bálványok, faragott képek, stb. Ezt a 2 parancsolatot hallották a nép Istentől, nem mind a 10, csak ezt a 2, és a másik 8 már Mózes interpretálta. Csak úgy, mint a Tóra maradék többi törvényei, csak úgy, mint a Tóra többi szövegét, azt már csak Mózes adta át a zsidó népnek. Mózes hallotta Istentől, és átadta a Mózes a zsidó népnek. Ez most már pedig ez az élmény, az egyiptomi kivonulás megkoronázva, hogy ami egy szintén egy világtörténelmi léptékkel mért óriási esemény volt, amelyhez hasonló nem történt még a világtörténelemben. Jelesül az, hogy egyértelmű volt mindenki számára, ugye itt megint az történik a Tóra Szinájdi kinyilatkoztatásnál is, ugyanaz történik, mint az egyiptomi kivonulásnál. Egyértelmű az ember számára Isten léte. Megkérdőjelezhetetlen. Ha még gondol, volt is valakinek bármilyen kételje, akkor az azonnal megszűnt, mert ez nem, ez egy reprodukálhatatlan, különleges élmény volt. Igen. Igen, maga az esemény, köszi, hogy ezt megemlíted, maga az esemény, a Szinájhegyi kinyilatkoztatást, pont emiatt, talán pont emiatt a transzcendens élmény miatt, úgyhogy az előbb hozott szerelem hasonlatom az lehet, hogy nem is volt teljesen rossz, talán éppen emiatt a transzcendens élmény miatt a rabbik, a bölcseink, a rabbinikus irodalom házasságként, esküvőként jellemzi ezt az eseményt. Szóval olyan volt, hogy a zsidó nép házasságra lépett Istennel. Ez egy menyegző volt, tulajdonképpen egy esküvő. Gyönyörű szép költői kép, de annál sokkal mélyebb, ha belegondoltok.
Ezért van sábeszkos, hogy a mennyasszony és a bőlegény? Sábeszi imában is benne van, hogy a mennyasszony és a bőlegény?
Mert Isten is a zsidó nép kapcsolata, mint egy férfi és a nő kapcsolata. Ezért van az énekek éneke a legmagasztosabb könyv a Bibliának, ami egy férfi és a nő szerelmén keresztül mutatja be Isten és az ember kapcsolatát, mert Isten és az ember kapcsolata olyannyira transzcendens és olyannyira emberfeletti, hogy nem is írható le mással, mint a férfi és a női kapcsolata. Ami szintén, ha belegondolunk, hát rendkívül emberfeletti. Ugye? A nők a Vénuszról vannak, a férfiak meg a Marsról szokták mondani. Teljesen illogikus, hogy mit keres egymás mellett egy nő meg egy férfi. Teljesen illogikus, hiszen az egyik a Vénuszról, a másik a Marsról. Ez a mondás így tartja. Mondván, ugye a férfi egész életében azt próbálja kitalálni, hogy mit akarhat a nő pedig azt, hogy mit akarhat a férfi. Egymás megértésével töltöttük az elmúlt sok ezer esztendőt, és mindannyiunk házasságának ki tudja hány évét, vagy több házasságának nem tudom mennyi évét, és még mindig nem tudjuk. Mert a kapcsolat férfi és nő között emberfeletti. Nem természetes. Természetfeletti, inkább így mondom. Nem is az nem természetes, természetfeletti. Természetfeletti nem is lehet más, mint isteni ötlet.
Azért a gyerek az biztos.
Hogy?
Azért a gyerek az biztos.
Hogyne, persze. És van neki fizikai manifestációja is természetesen, de mivel hogy a dolog annyira szürreális, és annyira abszurd, és annyira logikátlan, ugye? Hát mennyivel kényelmesebb, mennyivel könnyebben megérti magát egy nő egy másik nővel, nem véletlenül a nőknek általában barátnőik vannak, a férfiak tiszteletben sok kivételnek, sokan meg könnyen megérti magát egy nő egy másik nővel, mert ugyanazokkal a problémákkal küzd, és ugyanazokkal a nehézségekkel, és ugyanazokkal az örömökkel, stb. Egy csomó dolog köt össze minket nőket, mármint titeket nőket, és minket férfiakat most egy kicsit. Jó? Ez a Freudi elszólás volt, igen, ez most nagyon divatos lenne ez a mód. Igen. Nem is írható le mással, mert a szerelem, a házasság, a nő és a férfi kapcsolata is egy ilyen illogikus, transzcendens, emberfeletti, természetfeletti szövetség, úgy, mint a házasság Isten és az ember között, Isten és a zsidó nép között, ami szintén nem csak transzcendens, de illogikus és természetfeletti. Miért illogikus? Hát azért, mert az örökkévaló Isten, mi pedig húsvér emberek vagyunk. Ugyan már mit tud velem, mit tudok én tenni Istenért? Mit tudok én tenni Istenért? Ugyan már ez a kapcsolat, ez hol kiegyenlített, ugye? Hol van itt az egyenlőség? Én zárójelben jegyzem meg, ebben a metaforában a Isten a férfi és a zsidó nép a nő. Ugye a zsidó nép a mennyasszony, Isten pedig a vőlegény. És ennek a nem valami feminizmus, vagy inkább azt mondanám, hogy mi a feminizmus ellentéte? Maszkulinizmus, vagy toxic masculinity? Nem valami toxic masculinity. Nem valami, mert pontosan. Más Pia és Mekábel. A befogadás és a behatolás. Ugye ez a kabbalisztikus koncepció, amiről sokat beszéltünk, más Pia a behatoló, más Pia azt jelenti, hogy valakire hatni, ráhatni valakire, és Mekábel az azt jelenti, hogy valamit kapni, elfogadni, befogadni. A nő az a Mekábel, a feminin energia, az a befogadó energia, a maszkulin energia pedig az átadó energia, és egyébként egy férfiben van maszkulin és feminin energia is, egy nőben is van feminin és maszkulin energia is, a kérdés az, hogy melyik dominál, és az, hogy melyik szituációkban melyik dominál. Tehát nem arról van szó, hogy minden fekete-fehér, egy nőben is van férfi energia is. A nő is tud hatni a másikra, nem? Hát ha te tanítod a gyerekedet, akkor te vagy abban a, ebben a szituációban, ebben a szerepjátékban, egy tanár és diák kapcsolatban, a tanár a behatoló, a gyerek meg a befogadó. Az egyik átadja az információt, a másik befogadja az információt. A gyerek a nő, a tanár a férfi. De nem biológiai értelemben persze, csak ne értsetek félre. Szóval azért a mennyasszony a zsidó nép, mert Isten az, aki ad, és a zsidó nép fogad be. No, ha viszont ez így van, akkor mit keresünk Istennel? Akkor mi a dolga Istennek velünk? Hát, hogyha ő csak ad, mi csak befogadunk, akkor mi szüksége van ránk? Az, hogy adjon? A válasz az, hogy nem csak az, hogy adjon, hanem az, hogy ő is kap tőlünk valamit. Hát hiszen mondtam, a mekábelban is van más spia energia, a nőben, a femininben is van maszkulin energia, és a maszkulinban is van feminin. Mi is tudunk adni Istennek. Mit tudunk adni Istennek? Az van leírva a Tórában. Azt tudjuk adni Istennek. A parancsolatok megtartását. A 10 parancsolatot és a maradék 603-at még mellé, azokat a parancsolatokat. Az a házassági szerződésünk. A Tóra nem más, mint a házassági szerződés Isten és ember között, Isten és a zsidó nép között, ez a házassági szerződésünk, mit vállalnak a felek, annak érdekében, hogy ezt a kapcsolatot, ezt működőképessé, általában működőképessé tegyék. És hát mint minden házasság, a mi házasságunk Istennel is van, amikor szebb napokat lát, van, amikor nehezebb napokat. Melyik házasság ugyan, melyik házasság az, amelyik nem lát hullámvölgyeket néha, ahol nem törik el néha néhány tányér, nem hangzik el néhány keresetlen szó, meg nincsen sértődés, meg kint alszol a kanapén, meg mit tudom én, ugye? Ugyan melyik házasságban nincs ilyen, hogy nem szól az egyik a másikhoz. A mi házasságunkban is van ilyen, hogy nem szól az egyik a másikhoz. Vannak zsidók, akik nem imádkoznak például, vagy nem szólnak Istenhez, és bizony néha Isten se szól hozzánk. Elég gyakran, ezt kell mondjam. Ugye? Ha belegondoltok a dolog a párhuzamokba, egy házasság és az ember és Isten kapcsolatában, akkor a párhuzamok számossága olyan sok, vagy olyan nagy, hogy tagadhatatlan, hogy ez a párhuzam ez valós volna. Ne volna valós, pardon. Ez történt a Szinájhegyen. A Szinájhegyen az történt, hogy az ember először tapasztalta meg Istent. Először tapasztalta meg Istent, és az igazság az az, hogy Isten is először tapasztalta meg az embert. Ez volt az első kollektív experience. Az első kollektív élmény, a zsidó nép első kollektív élménye Istennel, és Isten első kollektív élménye a zsidó néppel a Szinájhegyen volt. A Szinájhegyen volt. Ez volt az első, amikor tudatára ébredtünk egymásnak. Hogy amikor a zsidó nép azt mondta, a Szinájhegyi kinyilatkoztatás előtt, hogy bármi, amit Isten mond, azt megcselekedjük és meghallgatjuk, tehát előbb cselekszünk, tehát bármi, amit megcselekedjük, ugye ez a mondat, nászeve nismám, minden, amit Isten mond, azt megcselekedjük és meghallgatjuk. Ez a Tóra így fogalmaz. Megcselekedjük és meghallgatjuk. Ami ugye kontraintuitív, logikátlan, mert az ember mit cselekszik meg, amit meghall. Megmondod, hogy mit vidd le a szemetet, akkor leviszem a szemetet. A zsidó nép azt mondta, és ebben rejlett a nagysága. Ez volt az igen mondás, az esküvői kimondott igen, amikor a zsidó nép azt mondta, hogy azért mondom én, hogy megcselekedjük és meghallgatjuk, azért mondom előbb, hogy megcselekedjük és azt, hogy meghallgatjuk, mert bármi, amit Isten mond, az számomra megfelelő. Nem, az másodlagos, hogy mit mond. Ha Istentől jön, akkor kell. Ugye, mint ha a feleségem mondja, akkor nem kezdek el, léci, holnap, nem tudom, csináld meg ezt és ezt. Miért? Ez rossz kérdés. Miért? Mert megkértelek rá. Rossz kérdés. Meg akarod érteni? Persze, beszélgethetünk róla, hogy én miért kérem tőled ezt. Beszélgethetünk róla, ez egy értelmes társalgás. De másodlagos fontosságú. Elsődlagos az, hogy persze megcsinálom. Persze, mert a feleségem kérte. Persze, mert a férjem kérte. És az csak másodlagos font, az egy, a hátsó ülésen ül csak az a kérdés, hogy miért fontos. Persze könnyebb úgy megcsinálni valamit, ha értem is, hogy miért csinálom, ezért hát próbáljuk megérteni, hogy a Tóra miért kéri tőlünk ezt vagy azt, de nem az a kérdés, hogyha, és ha esetleg nem jövünk rá, hogy miért kéri, akkor is megcsináljuk. Mert nem ez a kérdés, hogy értem-e, vagy egyetért, pláne nem, hogy egyetértek-e vele. Az aztán végképp nem fontos. És az is csak másodlagosan fontos, hogy értem-e. Persze, fontos, mert könnyebb megcsinálni valamit, amit az ember logikusnak tart, vagy megért, és ő maga is logikusnak tart. Esetleg néha vitatkozni vele, biztos, hogy ezt akarod, hogy csináljam, biztos, azt akarod, biztos, hogy ezt. Ez teljesen legitim dolog, de csak abban a keretrendszerben legitim az ilyen okoskodás. Csak annak a keretrendszerében legitim azt kérdezni, hogy miért kérett tőlem ezt. Miért kérett tőlem azt, hogy ha lefektetjük azt a premisszát, azt az alapvetést, hogy alapvetően az van, hogy amit kérsz tőlem, azt én megcsinálom. Légyszi, mondd el, hogy miért kéred. És hát, hogyha én tudok egy kis jó ötletet hozzáadni, mit tudom én, így vagy úgy. De alapeset az, hogy megcsinálom. Ez az alapeset. Ez volt, ebben rejlik a zsidó nép nagysága, ami miatt Isten azt mondta, hogy Vátem tiel liszegula, ti lesztek az én kiválasztottam, vagy inkább mátkám, vagy ilyesmi. Az én kincsem. Ti lesztek az én kincsem. Az én szemem fénye. A Talmud így is fogalmaz, hogy azt mondja, hogy mint az apple of the eye, mint a apple of the eye, a retinám, a szeme bogara. Isten szeme bogara a zsidó nép. Ami egy csodálatos metafora. Csodálatos. Nem a szívének egy darabja, hanem a szeme világának a szeme fénye. Így van, a szeme fénye. Mert az a lélek tükre például. Azért, mert nélküle vak az ember, nélküle nem lát, az egy iránytű. Lehet ez sokáig és messzire vinni. Köszönöm szépen, hogy beszélgettünk ma. Ezt elzárom.